Nagyszerű. És még ábra is van hozzá. Szóval az ábra felvétel meg a feladat kiírás az ma remélhetőleg újra kikerül. Van hozzá egy ilyen ábra felvétel, vagy inkább így nagyban mutatom egy... mennyi példányom van belőle. Egy ilyen ábra felvétel van kint. Egy gömbsüveget fogunk megszerkeszteni, mert különböző síkokkal el van metszve. Jó, az elhelyezés az lehet ilyen, ahogy itt látjuk a lapon. Ide fog kerülni a gömbnek a második képe, első képe, ide fog kerülni a második képe, és ezen nem látszik, az előzőn látszott, hogy itt egy vetett árnyék lesz, illetve hát azt hiszem, hogy ide pedig egy transformációt fogunk tenni. Jó, tehát mondjuk úgy, hogy az X2 tengely nagyjából a papír egyharmadánál lesz, már hogy a felső egyharmadánál, és a képet, a két képét ennek a felületnek, azt úgy nagyjából középre, de inkább egy kicsit balra húzva vegyük fel. Van egy gömbkontúrunk, amit majd igazság szerint nem fogunk használni, mert nem lesz meg a teljes gömbünk, és lesz egy gömbsüvegünk. Tehát ez így egy félgömb lenne, de nem fogjuk a teljes félgömböt használni, hanem csak a K1 képsík feletti darabját. Én azért most berajzolom ezt a gömbsüveget, hogy lássuk, illetve ezt a félgömböt, hogy lássuk, hogy miből indulunk ki. Meg erre az egyenesére majd úgyis még később szükségünk lesz. Jó, és aztán ami igazándiból kelleni fog nekünk, mert hogy jelenleg ennek a félgömbnek persze a képhatárát ez a gömbi főkör adná, de erre a gömbi főkörre nem lesz szükségünk, illetve majd csak a szerkesztés során lesz szükségünk, hanem ami nekünk kelleni fog, az ez a sugár itt. Ugye a K1 képsík így módon, hogy így helyeztük el ezt a félgömböt, egy ilyen vízszintes kört ki fog metszeni a gömbünkből. Tehát ezt a sugarat szépen lemérjük, és ezzel körzőzünk egyet, és így kapjuk a képhatárunkat. Az így kapott körbe fogunk szerkeszteni egy szabályos háromszöget. Méghozzá oly módon, hogy itt a körsugarával elkezdünk körzőzgetni. Mindkét irányba. És akkor nevezzük el valahogy ezeket a pontokat, hát mondjuk A pont, B pont, C pont. Kicsit megerősítem, hogy tehát ez az, amiből kiindulunk. Ezeknek a pontoknak van egy, mindegyiknek egy-egy második képe. És hát erre a három egyenesre tulajdonképpen illesztünk egy-egy síkot, méghozzá olyan síkot, most azt méregetem, hogy ez milyen szögben van ott a papírlapon. Meg tudja mérni a körző, vagy a vonalzójával, hogy ez éppen 45 fokos-e, vagy kisebb, vagy nagyobb a vonalzójával, a háromszög vonalzójával. Jó, akkor maradjunk 45 fokban. Tulajdonképpen nincsen nagy jelentősége, de mondjuk akkor a szépség kedvéért maradjunk a 45-nél. Tehát egy ilyen síkkal, a feladat szövege szerint egy olyan síkkal metszük el ezt a gömböt, ami hát jelen esetben ez itt éppen második vetítősík. Hogyha a táblát képzeljük első képsíknak, akkor így áll valahogyan ez a sík. Ugye itt van a gömb, és ezzel a síkkal metszünk. Ha második képre képzeljük az egészet, itt van valahol ez a gömbsüveg, és egy ilyen vetítősíkkal metszünk. A poén az egészben az, hogy nem csak ezzel a síkkal, hanem az AC-re is, meg a BC-re is fogunk egy-egy ugyanilyen állású síkot helyezni, és akkor mindegyikkel a kialakult metszetet meg fogjuk szerkeszteni. Jó. De nem 45 fokba fogjuk felvenni a síkot, valamit elfelejtettem. Azért, hogy ne legyen túl bonyolult a feladat, bár úgyse lenne olyan nagyon-nagyon bonyolult, de azért, hogy egyszerűbb legyen ez a feladat, ezt elfelejtettem, ezért a síkot úgy vesszük fel, hogy gömbi főkört messen ki, tehát a metsző síkot azt így vesszük fel. Ugye ő volt a gömb középpontja, nevezzük elő O-nak, az O második képén keresztül. És akkor szerkesztük a síkmetszetet. A síkmetszet az egy gömbi főkör lesz, amely ezen a képen egyetlen szakasznak fog látszódni. Ugye itt nem fogjuk a teljes gömbi főkört látni, hiszen csak azon a gömbsüveg darabon keressük a síkmetszetet. De azért meg fogjuk szerkeszteni több pontját ennek a síkmetszetnek, mint ami majd a képen is rajta lesz, illetve mint ami majd a végeredményen rajta lesz. Ugye erről a síkmetszetről, ami ott élben látszódik, erről a síkmetszetről tudjuk azt, hogy ez egy kör, hiszen a gömbnek minden síkmetszete kör. Ellenben ez a kör ezen a képen ellipszisnek fog látszódni, mert hogy a síkja az egy ferde sík az első képsíkhoz képest. Ennek az ellipszisnek próbáljuk majd nagy és kis tengelyét megszerkeszteni. Hát először is van nekünk itt fent egy pontunk, nevezzük el mondjuk K-val, K2 vesző. Hogyha ezt a félgömböt kiegészítenénk egy teljes gömbé, akkor itt a másik oldalon pedig mondjuk lenne az M2 veszőpont. Az első kép, az első vetület ellipszisének a K és az M a kis tengelyének a két végpontját adná. Itt van másik kettő darab pontunk, nevezzük őket M-mel és N-nel. Ők meg majd a kis tengelyt adják, tehát illetve ők meg majd a nagy tengelyt adják, tehát a következőről van szó. Itt a gömbnek az O középponton áthaladó síkmetszete, és K2 veszőpont, L2 vesző, tehát a K és az L pontok, M és az N pontok. Ezek első képen, hogyha megkeressük őket, az első kép ellipszisének kis és nagy tengelyét adják, nevezetesen itt az O1 vesző, akkor itt az M1 vesző, itt az N1 vesző, és egy-egy rendezővel a K és az L is megkereshető. K és L, és akkor ezt az ellipszist kapjuk. Tehát egy sima gömbi síkmetszet, ráadásul O középponton áthaladó síkkal, és egy olyan síkkal, ami ráadásul második vetítősík. Oké? Na akkor nézzük ezeket a pontokat. Az M-nek ezek szerint itt az első képe, az N-nek itt az első képe. Ugye a gömb első kontúrkörén, ne felejtsük el, itt berajzoltuk a gömb első kontúrkörét, bár ugye a végeredmény szempontjából rá nem lesz szükségünk, de mondtam, hogy a szerkesztéshez fog ő kelleni. És aztán rendezővel megkereshetjük a K1 veszőpontot. Sőt, hogyha nagyon szeretnénk, a végeredmény szempontjából fontos, és hogyha minél szebb ellipszis szeretnénk szerkeszteni, akkor akár egy tükrözéssel itt meg tudjuk mutatni azt is, hogy az a bizonyos L1 veszőpont az meg itt lenne. De én nem fogok teljes ellipszist berajzolni, én csak a fél ellipszist fogom, azért itt jelölöm, hogy pirossal, hogy ez a nagy tengely és ez a kis tengely. Viszont csak a fél ellipszist rajzoljuk be, sőt, nem is a fél ellipszist, illetve hát a fél ellipszist még berajzolom, de majd kihúzni úgy vastagabban nem fogom. csak az ellipszis ívnek azt, illetve csak azt az ellipszis ívet, ami az A és a B pont között halad, mert hogy ugye ezen az ellipszisen az A és a B az egy-egy pont lesz. Ugye magán a síkmetszeten is lehetne így módon újabb pontokat keresni, a síkmetszet ellipszis képén újabb pontokat keresni, mint ahogy itt az A-t és a B-t megszerkesztettük, azaz vízszintes síkmetszetekkel, tehát vízszintes szeleteléssel mindig ebből a gömbből gömbi köröket ki tudunk metszeni, amelyek elsőképpen körnek látszódnak, és így meg tudjuk keresni az ellipszis pontok, tehát az első kép ellipszis pontjainak második képét, és rendezővel az első képek kikereshetők lennének. Jó? Most akkor húzzuk ki azt a részt, ami nekünk kell. Az egész pontosan ez. A másik két síkmetszetnél nem csinálunk semmi ördöngösséget. Gondoljuk végig, hogy ez a sík ehhez képest úgy került ide, hogy elforgattuk 120 fokkal. Tehát akkor minden síkot elfogunk, illetve kétszer is el fogjuk ezt forgatni, ezt a síkot mindegyik pontjával, nevezetesen leginkább a K pontjával, az M-mel meg az N-nel. Ugye az A-t, hogyha átforgatjuk, abból lesz a C, a B-t, ha átforgatjuk, abból lesz az A. De az igazán érdekes az az, mondjuk legyen narancssárga, az igazán érdekes az az, hogy annyit kell csak tennünk, hogy ide egy 120 fokos elforgatást csinálunk, tehát ugye itt ez a szöge 120 fok. Ha a B-t összekötjük az O-val, akkor már meg is van, nem kell vele különösebben kilódnunk, vagy az AC szakasz felező merőlegesét rakjuk ide, hát... De, jól sikerült. És az O-tól a K-nak a távolságát felmérjük, hát ezt már megcsinálhattam volna itt a másik irányba is. Mondjuk legyen az E, F, G és H pontok, tehát ez az E1 vesző. E, F, G, H. Itt meg legyenek a P, Q, R, S pontok, tehát akkor ez mondjuk a P. Itt megint kaptunk egy fél kis tengelyt, most már csak a fél kis tengelyt rajzolom be. Nagy tengely az van egy egész. Azt mondja, hogy az M és az N elforgatottjából lesz az F, G, H. Mielőtt áttérnénk a P-re, azelőtt megkeresnénk ezeknek a pontoknak a második képét. A forgatás során minden pont K, L, M és N is mindegyik pont vízszintes körpályát írt le. Azt is mondhatnám, hogy a K pont is, meg az M és az N pont is ugyanolyan magasságban maradt. Éppen ezért egy vízszintes rendezővel, mondjuk így, egy vízszintes rendezővel megkereshetők a pontjaink. Tehát a K-ból egy vízszintes rendezővel meg fogjuk kapni az E pontot. És hát mondjuk ne áruljunk zsákba macskát, de szerintem senkit nem is lep meg a dolog. Ott van a P is. Hiszen szimmetria okok miatt az ábra ilyen speciális volt, amiatt az E-nek és a P-nek közös a rendezője. A G-nél és a H-nál. Egy-egy rendezőt húzunk, és ők meg ugyanolyan magasságban lesznek, mint az M és az N pontok voltak, tehát ezen a vízszintes rendezőn lesznek, ezért is húztuk be ezt az egyenest még az elején. Tehát itt a GH, ami az első képnek nagy tengelye volt, és itt az OE, ami az első képnek pedig fél kis tengelye volt. Hogy most már teljes legyen a kép. Itt lenne a PQ, mondjuk R, S. Ez a másik körünk, és a másik körünknek az ellipszis képének a nagy tengelye és a fél kis tengelye. Érdemes itt mindig megrajzolni a teljes ellipsziseket, illetve a teljes fél ellipsziseket. Amikor a rajzfeladatban ezt csináljuk, annál szebb lesz a görbe, és aztán vastag tussal csak azt a részét kihúzni, amire nekünk szükségünk van. Ezek a körök, a két narancssárga kör, ugye elsőképpen ellipszisnek látszottak, ezzel a piros is rendelkezett ezzel a tulajdonsággal, csak hogy a pirosnak megvolt az a jó tulajdonsága, hogy a második képen szakasznak látszódott. Hát a narancssárga ellipszisek azok második képen is ellipszisnek fognak látszódni, ugye látszódik a képről, hogy a G, H és az E pontok nem alkotnak egy egyenest, tehát nem esnek egy egyenesre, ebből az következik, hogy ez a sík ez nem látszódik élben, tehát akkor ez a kör ellipszisnek fog látszódni. Ehhez az ellipszishez jó lenne, hát ha nem is kis és nagy tengely, de legalább konjugált átmérőpárt szerkeszteni. De a konjugált átmérőpár az meg már ott van. Mert hogy az EOGH kis és nagy tengelypáros, vagy fél kis tengely és nagy tengelypáros, az ugye két egymásra merőleges egyenes, akik körkorukban merőlegesek egymásra, ugye ezek körkorukban is merőlegesek voltak egymásra, nem csak itt a vetületben, akik körkorukban merőlegesek egymásra, azok ellipsziskorukban konjugált átmérőpárt fognak alkotni. Emlékszünk erre? Tehát aki, hogyha tekintjük egy körnek két egymásra merőleges átmérőjét, azok vetületben az ellipszis képe mindig konjugált átmérőpárt alkotnak. Tehát konjugált átmérőpárunk van, GH és EO az konjugált átmérőpár, ami azt jelenti, hogy a pontjainkban ismerjük az érintőt, ugye az E-ben az érintő az GH irányú, és G-ben és H-ban az érintő az EO irányú, úgyhogy ezt itt be is jelölöm, mert hogy annál szebb lesz az ellipszis, minél több pontunk van belőle, és minél több pontban ismerjük az érintőt. akkor rajzoljuk meg ezt a bizonyos ellipszist, ugye ugyanazokon a pontokon kell átmennünk. Közben az is igaz egyébként, hogy a C pontban is ismerjük az érintőt, a C második képben, mert hogy ott az érintő az ugyanaz, mint a körnek az érintője. Hát gondoljuk el, hogy a C pontban, meg hát egyáltalán sehol se, ezzel az ellipszissel nem mehetünk ki a gömbnek a második kontúrköréből. Tehát emiatt, ugye itt elérjük a gömb kontúrkörét, de mikor elérjük, utána vissza is kell fordulni, ez ide nézve, erre a pontra nézve, mint ellipszis pontra nézve azt jelenti, hogy ott ugyanaz az érintőnk, mint a körnek. És hát akkor ebből megint a nekünk szükséges darabot húzzuk ki. Az ilyen. Akkor egységesítek ronda színnel. Tehát végeredményképp ez van nekünk. Jó, tehát ezeket a részeket, amiket itt levágtunk, azt eltávolítjuk. Egyébként az egész, az egy felület. Tehát itt át tudunk menni, meg itt is át tudunk, tehát itt be tudunk menni ez alá, a gömbsüveg alá. Ez egy háromszög alakú területrész, nem tudjuk miért ilyen alakú, amit egy ilyen gömbsüveg lefedéssel fettünk le, egy ilyen sátor van rajta. Itt alatta osztogatnak valamit. Jó? Ott állnak az emberek, és az egész egy ilyen, mondjuk egy ilyen napellenző. És hogyha napellenző, akkor legyen fénysugár is a feladatban. Nem azért van benne fénysugár, azért van benne fénysugár, mert tanárnő kitalálta. De olyat talált ki, hogy akik itt áldogálnak, azokat mégis sütni fogja a nap, mert hogy nagyon lapos fénysugárral szerkeztük meg. Tehát ez egy ilyen naplemente megvilágítás. Akkor már úgyse olyan erős a fény, úgyhogy nem olyan nagy baj, hogyha valaki itt áll, akkor megsüti a kis fejét a nap. Jó, a feladat szövege egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy szerkeszte meg a héjfelület önárnyék határát, és az ABC háromszög síkjára vetett árnyékát az adott második képsíkkal egyébként párhuzamos fénysugárnál kisebb első képsíkszögű megvilágításnál. Jó. Akkor legyen ez a fénysugár, ez olyan, hogy. A lényeg az az lenne nagyjából, ennél az adott képsíkszögnél kisebb fénysugárnál, hogy ennek a K pontnak az árnyéka az a C ponttól, a C ponthoz képest ide jobbra essen. Hát csak azért, hogy ennek az egésznek az árnyéka, ennek a körnek az árnyéka, az úgy nagyjából látszódjon és ne takarja el teljesen a felület. Ezért van így. Hát akkor kapásból tegyük is rá a K pontra ezt a fénysugarat. Hát második képsíkkal párhuzamos a fénysugár. Ez egy nagy adomány, mert akkor legalább transzformálni nem kell. maradva ennél az ábránál, hogyha tekintünk egy fénysugár egyenest, hogyha mondjuk tekintjük a földgömböt és a napból jövő fénysugarakat, azok ugye egymással párhuzamos fényegyeneseknek tekinthetők. Ezek a fényegyenesek ezt a gömböt körbeveszik. Hogyha egy gömbnek minden pontjába beleszúrunk egy-egy egyenes, mint egy hurkapálcikát mondjuk, akkor milyen testet kapunk, vagy milyen felületet kapunk? Gömb minden pontjába beleszúrkálunk egyeneseket, a kapott felület az egy henger. Ugye? Tehát egy gömböt egy fényhenger fog körbevenni, és ez a fényhenger, ez a gömböt megérinti egy gömbi főkör mentén, amely gömbi főkörről azt tudjuk, hogy az bizony merőleges, annak a síkja merőleges a fénysugár egyenesre magára. El tudjuk ezt képzelni? Itt a gömb, mondjuk a földgömbünk, jönnek a fénysugár egyenesek, és egy olyan hengert alkotnak, ami ezt a gömböt egy gömbi főkörben érinti meg, ebben a gömbi főkörben, aminek a síkja merőleges a fénysugár egyenesünkre. Hogyha ilyen speciális a fénysugár felvétele, azaz a fénysugár párhuzamos a második képsíkkal, ugye ez abból látszik, hogy az első képe x-ek kettő irányú, tehát hogyha a második képsíkkal párhuzamos ez a fénysugár, akkor az őrel merőleges önárnyék hatásig, az pedig merőleges a második képsíkra, ezáltal élben látszódik. Magyarul most ez az árnyékos oldal, itt alszanak az emberek, ez meg a fényes oldal. Néhányan itt is alszanak. Jó, tehát egy ilyen önárnyék határunk van. Ezt a gömbi főkör metszetet, ezt megszerkesztjük első képen, és hát ugyanolyan módon, mint ahogy azt az előbb tettük, azért is használtam ugyanezt az ábrát, és hát ez a fele ennek a sík metszetnek az nem látható lenne, a másik fele az látható. Ugye ez az a sík, ami az első kontúrt adta, tehát az e felett lévő darab, az látszódni fog, ezért lesz az, hogy ez a rész látszódik itt, hogy önárnyékos, és a gömbnek az a része, tehát a felső része, az nagyrészt világos lesz ebben az esetben. Oké? Na, akkor ezt csináljuk meg. Itt egy kicsit zavaró az, hogy már sok minden van az ábrában, lapos is a fénysugár, meg még ráadásul... Mi van még ráadásul? Ja, hogy még le is vágogattuk ezt a gömböt. De azért ez ne hagyjuk, hogy megzavarjon minket. Zöld jó lesz a árnyéknak? Ha jó lesz, ha nem lesz jó, ez van. Tehát akkor, mivel ez a fénysugár merőleges, párhuzamos a második képsíkkal, ezért az önárnyék hatás síkja meg merőlegesre, kettejüknek a merőlegessége látszódni fog. Ez itt az önárnyék hatás síkja. Ennek a legfelső pontját nevezzük el őnek. Ő. A legfelső pontja. Illetve ez a fele a gömbünknek, ez önárnyékos lenne. Tehát itt az egészet sraffozhatnám, hogy ez most önárnyékos. Persze nem az egész gömbünk van, illetve nem a fél gömbünk van, hanem az még itt el van vágva egy vízszintes síkkal, de még az is el van vágva ezekkel a bizonyos ferde síkokkal. Tehát összességében, ami önárnyékos lesz, az ez a rész. Ennek az önárnyéknak ez az önárnyék egy ugyanolyan síkmetszet, mint például a K-elemen síkmetszet volt. Olyannyira ugyanolyan, hogy ráadásul még az MN az közös egyenese ennek a két síknak, hiszen mind a kettő sík, ez a metszősík is, meg az önárnyékhatár síkja is merőleges a második képsíkra, és átmegy az O ponton, ebből az következik, hogy az MN az közös egyenesük, nevezetesen az MN az önárnyékhatár körének első képének nagy tengelye lesz szintén, ugyanúgy, mint ahogy ebben az esetben ennek a körnek az ellipszis képének az első ellipszis képének a nagy tengelye volt az MN. Ugyanilyen módon most itt is ez lesz. Akkor annyit kell csak tennünk, hogy az ő pontot még megkeressük első képen is. Az, hogy rendezővel megvan, ugye az ő pont az most hasonló szerepet játszik, mint ennél a síkmetszetnél a K pont játszott. Tehát itt van egy ellipszis, hát ez egy elég soványk ellipszis lesz majd, ide kéne berajzolnom egy ellipszist. Azonban még ezelőtt, mielőtt ezt berajzolnánk, van itt ez a pont. Ez nem is egy pont, hanem kettő. Én most berajzoltam, ne rajzoljuk be, mert szerkeszteni kell. Van itt ez a pont, ahogy is ez a sík, ez az önárnyék határsík a metsző síkkal találkozik, ahol az önárnyék határnak a köre véget ér, mert hogy véget ér ott a felület. Őt ki kéne szerkeszteni, ezt a pontot, illetve egész pontosan ez két pont, az egyik elől, a másik hátul. Őt ki kéne szerkeszteni. Két választásunk van. Vagy megszerkesztjük, mint ellipszis és egyenes metszés pontját, vagy kitalálunk valami mást. Az ellipszis és egyenes metszés pontjával most az a ciki egy picit, hogy ennek az ellipszisnek nincs kis és nagy tengelye. A legjobban úgy szeretünk ellipszissel, ellipszis és egyenes metszetét szerkeszteni, vagy érintőt szerkeszteni, hogyha ahhoz az ellipszishez megvan a kis és nagy tengely, mert akkor merőleges tengelyes affinitást lehet használni. Ilyenkor, mikor a konjugált átmérő pár van meg, ilyenkor Felde affinitást kellene használnunk, azt nem olyan nagyon szokták szeretni a hallgatók. És ez egy dolog, hogy most itt konjugált átmérő párjával adott ellipszis és egyenes metszeteként kéne ezt a pontot kiszerkeszteni, viszont hogyha ezután, hogy ezt a pontot nagy nehezen kiszerkesztettük, ezután egy rendezővel meg kéne keresni az első képét X-nek is, meg Y-nak is valahol, itt az első képén ezeknek a köröknek, tehát itt valahol, meg itt valahol, de az megint olyan, hogy húzunk egy rendezőt, és azt annak a rendezőnek és ennek az ellipszis képnek a metszetét kéne megint megszerkeszteni. Ami okay, mert itt már legalább kis és nagy tengelyével adott ellipszis van, de hát akkor mégiscsak még egyszer egy egyenes és ellipszis metszet, az azért elég sok. Értjük a problémát? Úgyhogy ehelyett más fogunk csinálni. Ehelyett azt fogjuk csinálni, hogy csinálunk ide egy transformált képet, és a transformált képen fogjuk kiszerkeszteni ezt az egészet. Jó, csináljuk is meg, aztán majd mutatom, hogy egész pontosan ez hogyan zajlik. A transformált kép az ezzel a síkkal, az önárnyék hatás síkjával párhuzamos új képsíkot veszünk fel, azért, mert azon a síkon ez a kör körnek fog látszódni. Ez lesz itt az O4 vesző. És itt lesz a gömbünknek, hát ezt nevezhetjük egy X2-4 tengelynek. Igazság szerint egy kicsit csalok ez ügybe, az X2-4 tengely ez nem itt lenne, hanem egy kicsit feljebb, méghozzá ekkora távolsággal feljebb, hiszen az X1-2 tengely nem itt len volt, de most egy pillanatra helyezzük át ide alulra az X1-2 tengelyt. Jó, képzeljük úgy, csak majd amikor visszafelé transformálunk, akkor ezt is vegyük figyelembe. Üha. Merőlegesek annyira nem lettek merőlegesek. Itt van az önárnyék hatás síkja által kimetszett kör, úgyhogy ez gyorsan ki is zöldezem. Tehát itt a kör körnek látszódik. Az a kérdés, hogy mivel való metszetét kellene ő neki megkeresni. A válasz pedig nem túl bonyolult. Ugye azt keressük tulajdonképpen, hogy ez a zöld ellipszis, meg ez a narancssárga ellipszis, amik a valóságban persze körök, tehát mondjuk akkor inkább így, hogy ez a zöld kör, meg ez a narancssárga kör hol metszél egymást. Ezt keressük. Mind a kettőnek van egy-egy síkja. A zöld körnek is, meg a narancssárga körnek is van egy-egy síkja. A két síknak van egy metszés vonala. Ahol a metszés vonal bármelyik kört elmetszi, ott van az X, illetve az Y pont. Jó? Tehát még egyszer. Itt van ez a zöld sík, amiben benne van ez a zöld kör, itt van a narancssárga sík, amiben benne van ez a narancssárga kör, és a kettőnek, a kettő síknak van egy metszés vonala. Ez a metszés vonal kimetszi a narancssárga körből az XY-t, de ugyanúgy kimetszi a zöld körből is az XY pontokat. Oké? Na most akkor ezt a metszés vonalat kellene megszerkesztenünk. Negyedik képen méghozzá. A metszés vonalról tudjuk azt, hogy ez neki a második képe. Tehát ez még egyszer a narancssárga és a zöld sík metszés vonala. A metszés vonalnak ez a második képe. Azért ez neki a második képe, mert itt élben látszódik a zöld síkunk, tehát a második képe nem tud máshol lenni ennek. Szükségünk lenne azonban még egy pontra. Ebből a bizonyos metszés vonalból, mert akkor úgy tudnánk őt transformálni. Hiszen az egyik pontja a metszés vonalnak, és ezt sem említettem még, az egyik pontja a metszés vonalnak, az maga az O pont. Tehát ennek a metszés vonalnak az O, az pontja. Ki is kékezem itt negyedik képen. Hiszen mind a két sík olyan, hogy tartalmazza az O pontot. Akkor ebből a síkból már csak még egy pontra lenne szükségünk. Azt a még egy pontot pedig döfés pont szerkesztéssel fogjuk kiszerkeszteni. Tehát megnézzük, hogy egy egyenese ennek a síknak, mondjuk a narancssárga síknak, hol metszi el a zöld síkot. Azért így járunk el, mert a zöld sík az itt ezen a második képen élben látszódik, és hogyha azt akarjuk megkeresni, hogy egy egyenese a narancssárga síknak hol metszél a zöld síkot, az a második képen egyből látszódni fog. Nézzük meg, hogy tekintsük egy egyenesét a zöld, a narancssárga síknak, mondjuk az EG egyenesét tekintjük neki, itt az EG egyenes, ez neki a második képe, és ez neki az első képe. És hát nem kell itt kínlódni különösebben a döféspont szerkesztéssel, mert itt kapásból megvan, hogy az élben látszódó síkot ez a GE egyenes ott döfi el. Nevezzük D pontnak. Az első képe ő neki, az pedig itt lesz. Az első képe is fontos, mert hogy azért csináltuk meg ezt a D ponthoz, hogy egy transformációval megkeressük neki a negyedik képét, és akkor abból meg lesz az egész M egyenesnek a negyedik képe. A transformációhoz ugye egyrészt kell egy rendező a D pontból, az itten van. Másrésztről pedig kell egy elmaradó rendező. Ugye első és második képről térünk át második és negyedik képre. Ez azt jelenti, hogy az elmaradó tengelynek, x1-2-nek és az első képnek a távolságát kell megmérjünk, hogy meglegyen a negyedik kép. De figyeljünk oda, hogy az x1-2 tengelyt nem ide raktuk át. Hiszen az O-nak az elmaradó rendezője nulla lett, hanem az X1-2 tengely ide van áttéve. Jó? Tehát nem itt van az X1-2 tengely, hanem ide van téve az X1-2 tengely, és akkor a távolság, amit le kell mérnünk, az ekkora. És akkor mindjárt más helyre jön ki az O ide. A D negyedik képe, és akkor itt az M. M egyenes negyedik képe. És itt akkor gyönyörűségesen meg lesz az X negyedik képe, ami egyben az Y negyedik képe is, kör és egyenes metszeteként. Egy rendezővel meg tudjuk határozni ebből az X és az Y második képét, ugye az síkélben látszódó képén. Majd pedig rendező segítségével, rendező és elmaradó rendező segítségével meg fogjuk találni ezeknek a pontoknak az első képét is. Ez az a távolság, ami mutatja, hogy az O-tól előre, illetve hátra milyen távolságra lesz az X és az Y pont. Ezt a távolságot körzőnyílásba veszem. És ide rákörzőzöm az O-tól előre meg hátra. És akkor pontosan megkapjuk ezeket a pontokat. Mondjuk X1 vesző, és mondjuk akkor legyen ez Y1 vesző. és akkor próbáljuk meg szépen berajzolni ezt a kis sovány ellipszisünket. Amiből az X és az Y közötti darabot, ez az Y-om, ez az Y-om. Az X és az Y közötti darabot kell kihúznunk. Ez volt az ön árnyék. Hát láthatjuk, hogy a legnehezebb része az X-nek és az Y-nak a kiszerkesztése volt. Földre vetett árnyék is lesz. A földre vetett árnyékot 4 darab kör fogja vetni. Az, amit piros volt korábban, a 2 narancssárga, meg a zöld. Tehát a 2 síkmetszet, a 3 síkmetszett kör és az ön árnyék határkör, ami a földre vetett árnyékot veti. Ki kéne szerkesztenünk K-nak, E-nek, P-nek, Ő-nek az árnyékát első ránézésre. A-nak, C-nek, B-nek az árnyékát második ránézésre. Ők könnyűek lesznek, mert ők a földön vannak. X-nek és Y-nak, és ezeknek a nagy tengelyeknek, GH-nak, Q, RS-nek és MN-nek. Na, kezdjük a felső pontokkal. K-ra már rá is raktam a fénysugarat. K árnyéka. Ugye a K-ra rakott fénysugár második kép itt elmetszezik egy 2 tengelyt. Úgyhogy K-nak az árnyéka az itt meg is van. Mondjuk K alulvonás. Akkor rakom erre és F-re. És rakjuk még rá őre is. Azt mondja, hogy itt van en a fénysugár. Itt van P-n a fénysugár, erre lehet azt mondtam, hogy F, S, P. Ezt mondja, hogy ez itt metszél a tengelyünket. Elolvonás. 4 árnyékpontunk megvan, sőt, megvan A is, mint árnyékpont, B is, mint árnyékpont, és megvan C is, mint árnyékpont. Megszerkesztjük X-et és Y-t is. Ez a X-nek és Y-nak is az árnyékát. Azt mondja, hogy X itt volt. Y meg itt volt. X árnyéka, Y árnyéka. Akár már rajzolhatnánk is az ellipsziseket. A, K, B árnyéka, A árnyéka, K árnyéka, B árnyéka, mindegyik megvan, úgyhogy rajzolhatnánk is ezt az árnyékot. Ugyanígy az A, E, C-re. Az A, E, C-n ráadásul még az X is rajta van. A árnyéka, X árnyéka, E árnyéka, C árnyéka, ugyanez a másik oldalon. Tehát ezeket már akár rajzolhatnánk is. Ugye, minden körnek az árnyéka, a földre vetett árnyéka egy-egy ellipszis lesz, ez azért van, mert hogyha körökre fénysugarakat rakunk, egy kör minden pontjára fénysugarat rakunk, akkor kapunk egy fényhengert, amit az árnyék felfogó sík ellipszisben tud elmetszeni, maximum körben, de az a speciális eset. De megint csak jó lenne, hogyha kis és nagy tengelyekkel rendelkeznénk ezekhez az ellipszisekhez, vagy legalábbis konjugált átmérőkkel rendelkeznénk. Ehhez, hogy ilyenünk legyen, ehhez meg fogjuk szerkeszteni az O-nak a földre vetett árnyékát. Az O-nak a földre vetett árnyékát egy ilyen kvázi visszafelé lőtt fénysugárral fogjuk megszerkeszteni. Innen azt hiszem letörlöm ezt a segédábrát, hogy ne zavarjon minket. Tehát ezt a fénysugarat visszafelé fogjuk lőni, hiszen az O pont a árnyék felfogó síkunk alá esik, vagy ha nem is esik alá, de alatta van legalábbis. Tehát amit kiszerkeztünk most, az O-nak az csak egy ilyen teoretikus árnyéka, a szerkesztés kedvéért fogjuk ezt megcsinálni. De a valóságban ez az árnyék, ez nem jön létre. Hát itt lenne O alulvonás. Amiben az a jó, hogy megszerkesztettük O alulvonást, meg tudjuk szerkeszteni az MN, a GH és az SR árnyékokat is. Ezek lesznek az árnyékoknak, hát van, amikor kis tengelye lesz, a földre vetett árnyéknak kis tengelye, és van, amikor egy konjugált átmérő párnak a másik darabja. Például a kukáért, hogyha az MN árnyékát szeretnénk szerkeszteni, nagyon gyorsan meg tudjuk szerkeszteni az MN árnyékát, nem kell az M-re is rárakni a fénysugarat, mert hogy az MN az egy vízszintes egyenes, az árnyék önmagával párhuzamos lesz. Tehát az MN árnyékát meg tudom úgy csinálni, hogy önmagával az MN-nel húzok egy párhuzamost, és rámérem az MN távolságot, vagy még inkább az OM távolságot rámérem felfelé és lefelé. És akkor ez az M árnyéka, ez az N árnyéka. És akkor ez azért jó, mert példának okáért az MAKBN ívnek, ennek a körnek, az árnyéka az meg lesz úgy, hogy az M-nek is, az A-nak is, a K-nak is, a B-nek is és az N-nek is megvan az árnyéka, és ráadásul itt lesz például az pontosan igaz, hogy az MN az az egyik tengely, nevezetesen a kis tengelyben az árnyékba, ez meg a nagy tengely. Jó, és akkor, hogyha ismerjük a kis és a nagy tengelyt, akkor kicsit szebb ellipszist tudunk rajzolni. Hát ez most ilyen bika nagy ellipszis lesz. Valahogy így. Persze nekünk csak erre az ívére van szükségünk, ami az első képség, illetve ami a második képség felett van. Nem. Ami az első képség felett van ívnek az árnyéka, tehát az AKB ívnek az árnyéka, és abból is ezt a részt húzzuk ki, hiszen ez fog látszódni. Hát majd ezen a részen egy kicsit még ki kell majd törölnünk, persze. Van az MX, Ö, Y N-ünk is. Őt is meg tudjuk rajzolni. Egyébként ehhez az ívhez még itt két földön lévő pontot is ki tudnánk szerkeszteni, ahol ez az ellipszis, ez a zöld ellipszis ív a fehér körrel találkozik, ez a pont, meg ez a pont, ezek lesznek a földön lévő pontjai ennek az árnyéknak, ebből a két pontból fog kiindulni ez az árnyék. Ezeket nem kell ellipszis és kör metszeteként kiszerkeszteni, hiszen itt megvan két egyenes metszeteként, itt lenne ezeknek a pontoknak az első képe, és akkor második képe, és akkor rendezővel itt meg lehetne találni az első képeket. Tehát akkor ezt úgy rajzolom, ezt a nagyobbik ellipszist, hogy ezen a ponton is átmegy, de ami sokkal érdekesebb, hogy az X ponton átmegy, meg az Ö ponton átmegy, meg az Y ponton átmegy, akkor megint átmegy ezen, és akkor ide az M-be és az N-be visszajön. És ami nagyon nem fér ki nekem, hogy a GH-t, illetve az SR-t, azt ide, illetve ide szépen be tudnánk tolni, és akkor az a két árnyék ellipszis, amit most rajzolunk be, azok ezekből a pontokból indulnának, de nem fér be, úgyhogy nem is rajzolom be, hanem egyszerűen az AXEC-t, azt ebből a négy pontból fogom megrajzolni, tehát az A, X, E, C árnyéka, az a G-nek és a H-nak az árnyékából indulna innen meg innen. Tehát ez az ellipszis, ez valahogy így jönne. Jó? Nem rajzolom be ezt a részét, ami az pontokon túl van, hanem berajzolom így A, X, E, C-t, és ugyanez a másik oldalon C, P, Y és B. Most ezek az ellipszisek rendelkeznek azzal a tulajdonsággal, hogy az imént megrajzolt nagy ellipszist az önárnyék határ körének földre vetett árnyékát, azt az X és az Y pontokban éppen megérintik. És az egésznek a láthatósága az úgy fog kinézni, hogy itt van, ezt fogjuk látni, az AXEC kör árnyékából, és az X ponttól elkezdve, az Ö ponton áthaladva, egészen az Y pontig, itt az önárnyék határnak a földre vetett árnyékát látjuk, majd pedig az Y pontba ez az árnyék ez átadódik a másik oldali ívünknek. Ezekből az ívekből majd újra a földön ezt a pici darabot látjuk meg, tehát ezt nem is kellett volna vastagon kihúznom. Ez lesz itt a földre vetett árnyék. Tehát van az A, X, E, C ívünk, amiből az A, X látszódik. Van a C, Y, C, P, Y, B ívünk, amiből az Y, B látszódik. És ezen a részen itt pedig itt az X, Ö, Y, az ugye az X, Ö, Y-nak volt az árnyéka. Jó, és akkor itt van egy kis rész, én itt ezt már vastagon kiúztam, de már akkor mondtam, hogy nem kellett volna. Ugye itt a kiszerkesztett AKB árnyék az ezen a kis részen a K pontnál nem fog látszódni. Árnyékban lesz az a részünk. Itt viszont napos vagy világos részünk lesz ott azon a helyen. Hát nagyjából ennyi volt. hogyha valamire nem jut belőle idő, ezt azért meg tudjuk oldani. Egy henger és egy kúp ábrázolása a következő feladat. Ábrázoljon merőleges axonometriában 3 cm magas XY síkon álló forgáshengert, valamint a feddők körén álló forgáskúpot. Akkor vegyük fel a merőleges axonometria tengelykeresztjét. Ja. Ez szokott az Y-tengelyre, nézd meg az X. Nem szóltam, bocsánat, ide trafó fog kerülni, de ide meg árnyék, úgyhogy tegyük nagyjából középre az egészet. És hát körábrázolással kezdődik a feladat. Úgyhogy XY síkon álló, vagy XY síkba illesztett körről van szó. Úgyhogy az XY sík leforgatásával fogunk kezdeni. Én megrajzolom most a teljes nyom háromszöget. De először az XY síkkal kezdünk. Táleszkör, meg minden, ami ilyenkor kell. Aki nagyon akarja, leforgathatja az X-tengelyt és az Y-tengelyt is. Én most, hogy ne legyen zavaró, hogy most ne legyen zavaró, ezért nem forgatom le őket. Ugye az X és az Y tengely leforgatásából ezt a múltkor talán megnéztük, hogy abból ehhez a körhöz 4 pont idő hiány, mi most nem megyünk rá arra, hogy szépek legyenek az ellipszisek, amiket szerkeztünk. Csak a szükséges pontokat szerkesztjük ki hozzá. Megint csak a múltkor láttuk, hogy ennek a körnek lesz egy ellipszis képe a merőleges axonometriában, amely ellipszis képnek az AB-ből a forgatás tengelyével, vagy úgy is mondhatjuk, hogy a képsíkkal párhuzamos körátmérőjéből lesz itt nagy tengely, és a rámerőlegesből, CD-ből lesz itt kis tengely. Ugye az AB-vel ráadásul nem is kell különösebben kínlódnunk a visszaforgatás során, mert hogy csak annyit kell csinálnunk, hogy párhuzamosan a forgatás tengelyével behúzzuk az AB képét, és hogyha rendezőt nagyon nem akarunk húzni, akkor még azt is meg tudjuk húzni egy egyszerű távolságfelméréssel, feltéve, hogy a körzünk nincsen teljesen elkopva. Hát én ezért itt a rendezőt is behúzom. Majd mindjárt kiderül, hogy miért. Hát itt az A és itt a B. Forgatás során fellépő merőleges tengelyes affinitás segítségével vissza tudjuk forgatni a C és a D pontokat is. Mondjuk, ha az A-t összekötjük a C-vel, akkor a kapott forgatott egyenesnek meg tudjuk szerkeszteni az axonometrikus megfelelőjét, hiszen ennek az AC-nek a forgatás tengelyén van a fix pontja, és ezt a fix pontot, hogyha összekötjük az A-val, akkor a C rendezőjéből megkapjuk a C-t, tehát ennek a forgatott egyenesnek ez az axonometrikus megfelelője, és az kiadja a C-t. Egy tükrözés segítségével itt megkapjuk a D-t is. És akkor ennek a körnek íme itt az ellipszis képe. Hát erősen a SAT per KB módszerével ez az ellipszis. Fel kell mérnünk a 3 centis magasságot, nyilván én a 3 centit nem fogom tartani. Fel kéne mérnünk a 3 centis magasságot, amihez két választásunk van. Az egyik választási lehetőség az az, hogy a Z-tengelyhez tartozó valamelyik koordinátasíkot, tehát vagy az YZ-t, vagy az XY-t ugyanilyen módon, mint ahogy itt forgattunk, így ide szépen kiforgatjuk, és akkor ott valódi méretben látjuk a Z-tengelyt, és rá tudjuk mérni a feladat által kért 3 centis magasságot. A másik lehetőség, ez a bizonyos ide helyezett a Z-tengellyel párhuzamos új képsík, amit én általában XA4-jel szoktam jelölni. És hát ezt fogjuk választani, azért ezt választjuk, mert ezt az oldalnézeti képet, ezt a kúp kontúrjának szerkesztéséhez is fel fogjuk használni aztán. Én most itt egy kicsit csalok, hogy a rendezőim pontosabbak legyenek. Ugye a nyomháromszögnek ez az oldala itt egyetlen pontnak látszódik, a nyomháromszögnek ez a csúcsa pedig itt az XA4 tengelyre esik, és akkor ennek a szakasznak a tálesz körén lesz rajta az O pont, ami ugye abból adódik, csak hogy ismételjünk egy picit, abból adódik, hogy a Z-tengely és az XY-sík azok merőlegesek egymásra, és mivel a Z-tengely ezzel a képsíkkal párhuzamos, az XY pedig merőleges rá, ezért ez a merőlegesség ez itt látszódni fog az oldalnézeti képen. Tehát ez a Z negyedik képe, ami valódi méreteket mutat, és ugye ez az XY-nak az élben látszódó, az XY-síknak az élben látszódó negyedik képe. Ugye ide akár be is rajzolhatjuk, és ez lett volna egy alternatív módja a C szerkesztésének. Ide akár be is rajzolhatjuk, hogy ez itten az alapkörünk. C pont negyedik képe, D pont negyedik képe. Ugye innen visszafelé szerkeszthetnénk ezeket a pontokat, és akkor nem kellett volna itt a forgatással megszerkeszteni őket. Akkor ide felmérhetjük a 3 centit, mondjuk tegyük fel, ennyi a 3 centi, akkor itt lesz mondjuk, nevezzük O tetőnek ezt a pontot, ugye ez volt az O pont egyben. Akkor itt a hengerünk oldalnézeti képen téglalapnak látszódik. Jó, ebből nekünk most adni a lényeg, hogy az O pont, az O tetőpont az itt egy rendezővel kereshető. Ebből az A-nak és a B-nek is meg lesz a tetős verziója, A és B. és az OO tető távolsággal a C-t és a D-t is meg fogjuk tudni keresni. Itt lesz a D, és itt a C tető. Itt a fedőkör, egész pontosan annak az ellipszisnek látszódó képe. Henger esetében a kontúrszerkesztés nem okoz különösebb nehézséget. A legszélső alkotókat keressük, a képhatár alkotókat, de henger esetén ez nagyon egyszerű, mert hogy az A A-tető és a B B-tető, vagy alulvonás tető. Az elő még tető volt. Tető. Tehát ők lesznek a kontúralkotók. Merüleges axonometriában ez ilyen egyszerű. A kúb már nem lesz olyan egyszerű. A kúb magasságáról nem szól a feladat. Valamilyen magas, lehet akár ugyanolyan magas is. Ide ráraktunk egy kúpot. M neki a csúcsa. Itt az M. Ugye itt is meg kéne szerkeszteni azokat az alkotókat, amik a kép szélét adják. Gyenge próbálkozásként nézzük meg az MB alkotót. Hát nem ez adja a kép szélét, igaz? Ez biztos. A kép szélét ezt valahol itt adja egy alkotó. Magyarán szólva, azt kéne csinálnunk, hogy ebből az M pontból kéne egy érintőt húznunk ehhez az ellipszishez. Ami nem is olyan nehéz, így geometriai módon megszerkeszthető. Múlt héten néztük, hogy ezt hogyan is kell csinálni. De mi tudunk ennél elegánsabb dolgot is, tehát nem síkgeometriai módon fogjuk megszerkeszteni, hanem egy kis térgeometriát lopunk a történetbe, nem affinitással csináljuk meg, kör és ellipszis affinitásával, hanem ennek a negyedik képnek a segítségével. Még van néhány nap, amíg jó idő lesz, úgyhogy lehet fagyizni. Most is fagyizni fogunk egyet. Ebbe a tölcsérbe, ebbe a kúp alakú tölcsérbe rakunk egy gombóc fagyit. Egy gombócos lesz a fagyi, barna, úgyhogy karamell fagyi. A múltkor ettem sós karamell a fagyit. Ettünk már sós karamell a fagyit? Nagyon jó. Vannak benne ilyen sós... Nem sós karamellát ettem, bocsánat, elrontottam. Sós magyaró fagyit ettem. És voltak benne sós magyaró darabok. Na, sós magyaró fagyi. Sós magyarul fagyi. A kúba belerakunk egy gombóc fagyit. Méghozzá úgy rakjuk bele, ezt a fagylaltárosok nem tudják majd megcsinálni, úgy rakjuk bele, hogy ez a gombóc fagyi, az a gömb, az éppen érintse ezt a kúpot ennek a körnek a mentén. Tehát ugye ebbe a tölcsérbe gombócot, gömböt, sokfélét belerakhatunk, nagyon sok sugárral, nagyon sok különböző sugárral, mindegyik valahol megszorul, mi egy olyat szeretnénk belerakni, ami éppen ebben a körben érinti a kúpunkat, egy olyan gömböt. Ezt azért csináljuk, mert érintkező felületek esetén, tehát hogyha mondjuk egy gömb és egy kúp érintkezik, de ez mondjuk érintkező gömbre és hengerre is igaz, hogyha érintkező felületeink vannak, akkor az érintkezési görbében, ami jelen esetben egy kör, az önárnyékhatár pont vagy a kontúrpont, az közös lesz. Erre majd látunk később is példát, például amikor a tórusznak szerkesztjük hasonló dolgait. Na most, hogy ezt a gömböt meg tudjuk szerkeszteni, ehhez az érintkezést kell felhasználnunk. Az érintkezést pedig úgy fogjuk felhasználni, hogy állítunk egy merőlegest a negyedik kontúr alkotójára ennek a kúpnak. Itt van ez a merőleges. Ez a merőleges a kúpnak a tengelyének a meghosszabbítását egy G nevezetű pontban el fogja metszeni. G. És ez a bizonyos gombóc az ebből a G-ből megrajzolható. Itt van. El tudjuk ezt így képzelni? Tehát oldalnézetben látjuk a kupot, meg a gömböt, és ezek éppen ebben a körben megérintik egymást, és emiatt mind az önárnyék határuk, mind a kontúrjuk ebben a körben közös lesz, közös pont lesz a kontúrpont, vagy az önárnyék határban. Nekünk most kontúrpontra van szükségünk. Ugye amikor ez a kép létrejön, tekinthetjük ezt a két képet úgy, mint egy monsféle két kép. Amikor ez a kép létrejön, akkor ebből az irányból vetítettünk, ugye itt a, ez a bizonyos negyedik képsík, a táblát képzeljük axonometria képsíkjának, és így felülről vetítünk, hogy ez az axonometrikus kép létrejön, azt ez az irány mutatja itt. Ez ugye az XR4-re merőleges, ez az irány a vetítés iránya. Ha ez az irány a vetítés iránya, akkor a gömbnek a kontúrköre az erre merőleges. Már hogy az axonometrikus kontúrköre ennek a gömbnek, az erre a vetítési irányra merőleges, vagy azt is mondhatjuk, hogy ez az XR4-jel párhuzamos, ez csúnyának az anyja. Tehát ez a gömb axonometrikus kontúrsíkja. Tehát, hogyha megkeresnénk itt a gömbnek a középpontjának az axonometrikus képét, rajzolnánk egy akkora sugarú kört, mint a gömbnek a sugara, akkor megkapnánk a gömbnek a kontúrját, és az éppen ezáltal, a sík által lett kimetszve, és éppen ez az a kör, amit itt látnánk kontúrként. De ami ebből nekünk érdekes, az ez a pont, illetve ezek a pontok, mert hogy ez két pont, K1 és K2. Ez a két pont érdekes számunkra, ugyanis ezek fogják a kontúrt adni. A kúpon. Ez lesz a kúpnak a kontúrsíkja. Már hogy az axonometrikus, azt én nem kihagytam. Ugye az M pont, a K1 és a K2 határozzák meg. Hát akkor a K1-et meg a K2-t próbáljuk megkeresni axonometrikus képen. Ehhez kell egy rendező. És ez a rendező metszené ki az ellipszisből. Ugye most a külső pontból ellipszishez érintő szerkesztést úgy néz ki, mint hogyha lecseréltük volna egyenes és egyenes ellipszis és egyenes metszetére, ami annyira nem jó, de annyira nem is borzasztóan rossz. Azért nem olyan nagyon borzasztóan rossz, mert itt az egyenes, amivel az ellipszist el kell metszeni, az legalább nagy tengelyirányú, ez leegyszerűsíti a dolgot. De inkább nem ezt csináljuk, hanem inkább a következőt csináljuk. K1-et és K2-t levisszük ide egy szinten lejjebb. Egyszerűen Z-tenge irányjal lehoztam az alapsíkra. Ezt azért csináljuk, mert aztán ezt az XY síkot ide beleforgatjuk az axonometrikus képségbe. Azt a forgatást, amit itt csináltunk, azt itt oldalnézeti képen itt megcsináljuk, így forgattunk le. Nézzük meg, hogyha az O pontot én leforgatom, így módon, ezt nem feltétlenül kell megcsinálni. Ez olyan, mintha a forgatást, ezt a forgatást negyedik képen csináltam volna meg. Hogyha innen húzok egy rendezőt, akkor itt meg fogom kapni az O forgatottját. Thales kör se kellett volna, itt nem kellett volna Thales köröznem, hanem innen is megszerkeztettem volna az O forgatottat. Ez azért jó, mert akkor ezt meg tudom csinálni ezekre a pontokra is. Itt vannak ezek a pontok. Ide beforgatva. Aztán innen tudok húzni egy rendezőt. Ami kimetszi a körökből, a körből a pontokat. Hasonlóan, mint ahogy itt az ellipszisből szerettük volna. És innen aztán már rendező segítségével szépen meg tudjuk keresni a pontoknak az axonometrikus képét. K1-et és K2-t. Gyorsan láthatóság szerint kihúzva, ez így néz ki. Van egy fénysugár egyenes is. Legyen mondjuk ilyen a fénysugarunk. F. F vesző. Direkt O-tetőre raktam rá, azzal O-nak már kész szerkesztettem az árnyékát. Ó, tető. Hú, most hogy jelöljük az árnyékot? Mert az ó tető alul van és ez így annyira nem jó. Legyen ó tető csillag. Ide mellé csillag. No. Ki kéne szerkeszteni a henger önárnyék határalkotóit? Egy henger önárnyék határalkotóit megkapjuk úgy, hogyha a fénysugárral érintőt húzunk, a fénysugár alaprajzával érintőt húzunk az alapkörhöz. Tehát F vesző irányú érintőt kéne húznunk az alapkör ellipszis képéhez. Ami annyira nem jó, megint ellipszishez érintőt szerkeszteni, de annyira borzasztóan nem is lesz nehéz, mert hogy az F vesző itt elmetszi a forgatás tengelyét, és direktbe az óra raktam rá, úgyhogy az F veszőt nagyon gyorsan le tudjuk forgatni. F vesző forgatott. És akkor így már gyorsan tudunk érintőt szerkeszteni, mert hogy a fénysugár alaprajzi vetületét leforgattuk az alapkörrel együtt, és itt már körérintővé egyszerűsödik. Körérintővé egyszerűsödik az érintőszerkesztésünk. H1 és H2 pontok, az érintési pontok. Ugye ahhoz, hogy F vesző forgatott irányú érintőt szerkesszünk, ahhoz annyit kell csak csinálni, hogy merőlegest állítunk az F-veszőre, és akkor itt kimetsződnek a keresett pontjaink. Én a fénysugarat is berajzolom. A fénysugár egyeneseknek a forgatottját, mert hogy hasznos lesz berajzolni őket. Példának okáért azért, mert úgy talán úgy lesz a legkönnyebb megszerkeszteni a H1 és a H2 pontokat. Ugyanis H1-hez kéne valamilyen segédpont vagy segédegyenes, hogy megkeressük az axonometrikus képét, és a legegyszerűbb talán az, hogy F-vesző forgatottal húzunk egy párhuzamos, tehát magyarul meghúzzuk az érintőt, és mivel ismerjük az F-vesző irányt, ezért a fix pontunkból az F-vesző irányjal párhuzamosan kell egyenest húznunk, tehát ez párhuzamos ezzel. És hát hasonló módon, de nem úgy fogom most csinálni, a H2 esetén is eljárhatunk. Tehát H1 az itt van. És én a másik oldalon, mivel nem tudom azt a nagy távolságot átfogni, ezért a másik oldalon így keresem meg H2-t egy tükrözéssel, de azért berajzolom ide, hogy itt lenne a bizonyos másik oldal érintő. Ez lenne az egyik önárnyék határa alkotó, és hát itt nem láthatóan szabadottal berajzolom, H2 lenne a másik oldal. Lehet mondjuk nevezzük is el H1 tetőnek, meg H2 tetőnek. Ez itt. Önárnyékos lesz. A földre vetett árnyékot éppen H1 árnyéka, és, illetve H1-H1 tető árnyéka, és H2-H2 tető árnyéka adja. De ahhoz, hogy megtudjuk, hogy meddig tart ez az árnyék, az a H1 tetőre és a H2 tetőre fénysugarat kell raknunk. Tehát a fénysugár egyenest fogom és beletolom H1-be. Illetve a fénysugár egyenest betolom H2-be. H2 tető csillag, és itt van H1 tető csillag. Persze ezek is egy ilyen átmérőn lesznek az új csillaggal. És most a kúp árnyékát nem szerkesztjük ki, azt majd megbeszéljük még, illetve egy dolgot fogok róla mondani. Most csak a henger árnyékával foglalkozunk egyelőre. Ugye itt még be kéne rajzolnunk a henger fedőkörének árnyékát, amiről azt kell tudni, hogy mivel ez a kör párhuzamos az árnyék felfogó síkkal, ezért ezzel a körrel egybevágó kör árnyékot fogunk itt kapni, ami azt fogja jelenteni, hogy ezt az ellipszis képet egy az egybe ide másolhatjuk, tehát AB nagy tengely, most csak úgy szabad kézzel, satper KB, AB nagy tengely és CD kis tengely, az valahogy ekkora. Tehát ez lenne az árnyékunk, amiből ezt az évet fogjuk látni. Ugye itt a H2 és a H1 tető csillag azok érintői éppen ennek az ellipszisnek. Tehát ez a földre vetett árnyék. És akkor ami még kimaradt, nagyjából úgy sac per kb. Odarajzolom, lesz egy kúb földre vetett árnyék, az még egy ilyen lesz, ez lenne az M-nek a földre vetett árnyéka, M csillag. Itt lesznek az önárnyék határa alkotóknak érintési pontjai ezzel a körrel, mondjuk nem tudom, C1 tetőcsillag, C2 tetőcsillag. Ezek a kúpon valahol elveszett a világos kék krétám, mindegy. Ezek a kúpon valahol úgy sac per kb. Ide esik az egyik, meg mondjuk úgy sac per kb. Ide esik a másik. Egy-egy ilyen önárnyék határa alkotót adnak. Csak azért rajzolom most ezt be, hogy felhívjam a figyelmet arra, ez a C2 tetőpont, felhívjam a figyelmet arra, hogy majd a kúp önárnyék határa, amit akkor majd jövő órán megnézünk, nagyon egyszerű, hogy hogyan kell kiszerkeszteni, a kúp önárnyék határa véletlenül se a H1 tetőpontból, illetve a H2 tetőpontból indul ki. Jó? Tehát véletlenül se, soha, egyáltalán nem. Jó? Na, ezt még megnézzük, hogy kúp önárnyék határát hogyan kell itt kiszerkeszteni, az se nehéz egyébként. Köszöntöm szépen a figyelmet mára.